Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Dinamikus lesz ez a tetőterasz, ugyanis futballról, labdarúgásról beszélünk minden mennyiségben és talán minőségben is. Négyes felállásban kezdjük a műsort. Pálfi Csaba Sándor, Boros Miklós és Moldován Árpád Zsolt a pályán. Én itt hátul sepregetőként próbálok ötleteket adni, időnként egy-egy pontos veszőnyi szünetet tartani, mert hogy információ kavalkát következik. Az első hírünk az, hogy Lionel Messi elsírta magát, miután Venezuelának 2 gólt bevágott. Ez volt az utolsó meccse argentin mezben otthon. Köszönöm, hogy itthon vagytok a kolozsvári stúdióban.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük a meghívást. Köszönjük.
Dél-Amerika lezongorázta szinte saját magát, nagyon nem kell izgulni. Hallom, hogy Salvador is itt van, valahol a közép-európai zónában nagy esélyesként, miután idegenben nyert. Lássuk egyelőre egy ilyen gyors leltár szintjén, hogy kik azok, akik bevonultak. Ahogy néztem az eredményt, elég unalmas volt, 3-0, 3-0, 3-0, aztán még egy 0-0 is bejött ott a végén, hogy ne bóbiskoljunk el. Lássuk a részleteket.
Hát igazából azt lehetett már tudni, hogy argentinos brazil a tovább jutók, az argentinok már a márciusi meccseken, a brazilok pedig júniusban bebiztosították a továbbjutásukat. Ami egy kicsit szokatlan, hogy most egyszerre 4 csapat is bebiztosította a továbbjutását, ugye Kolumbia, Ecuador, Uruguay és Paraguay, nem ebben a sorrendben, de ezek most már mind tovább vannak jutva, és igazából a jövő héten lesz egy utolsó forduló dél-amerikai csoportba, ahol egyetlen kérdés van, hogy Venezuela vagy Bolívia megy majd az interkontinentális pótselejtezőre. Venezuela 1 ponttal előrébb van, és sokkal könnyebb meccse van, otthon játszik Kolumbiával, amelyik már tovább mondva, Bolívia megy Brazíliába. Én azt gondolom, hogy az is egy kicsit, hogy mondjam, el van dőlve.
Messi nélkül milyen messzire jut az argentin válogatott a VB tornán, vagy ez még nem eldöntött, lehet, hogy elkíséri őket, és a kis padról fölpattan is?
Azért játszik az Egyesült Államokból, játszoljon azon a VB-n. Tehát ő ennek a VB-nek nem csak argentin, hanem amerikai szempontból is a reklámarca. Úgy, ahogy Katarban a reklámarca volt a VB-nek, akkor még a Paris Saint-Germain játékosaként. Tehát szerintem Messinek a VB lesz az utolsó nagy tornája. Az, hogy a Miami-ben játszik-e tovább, az még kérdés.
Több olyan játékos is van, ilyen nagy veteránok, akik éppen miatt húzzák ki a karrierjüket, hogy a VB-re még ott lehessenek. Tehát ilyen 39-40 év körül is még mindig húzzák az igát amiatt, hogy a VB-n ott lehessenek. Mert hogy ez egy nagy volumenű VB lesz.
Suárez ugyanezért hosszabbított szintén a Miami-ban, Modric ezért írt alá 1 évet a Milánba. Ezzel közel 40 évesen a szériá legidősebb bemutatkozó játékosa lett 2 héttel ezelőtt.
Ronaldot Csaba jegelni fogják, mármint hogy sok jégfürdőt vesz, hogy ő is ott tudjon lenni Amerikában?
Hát amennyire én tudom, ő volt az egyetlen olyan játékos a Real Madridnak, aki tényleg rendszeresen edzések után, meccsek után, amikor kellett és amikor előírták neki, akkor ő magától befeküdt a jeges fürdőbe. Sergio Ramos mesélte egyszer, hogy elmentek Mallorcára játszani, utána visszamentek Madridba, a busz elvitte őket a stadionig, és mindenki ment haza, kivéve Ronaldot, aki ment befeküdni a jeges vízbe. Úgyhogy ő azért csinálta ezt az egészet, és azért vigyázott annyira a testére, hogy ott legyen ezen a VB-n, meg minél jobban
kitalálja. Van-e még rekord, fiúk? Van-e még olyan csúcs, amit, mert most már én azt hiszem, hogy ez nem téma, ugye mindig ez a dihotómia volt, ami már lassan unalmassá vált, ez a Ronaldo Messi, hát párhuzam és kvázi verseny vagy rivalizálás, de most már nem, végképp nem erről szól, azt hiszem a dolog, hanem itt ez a portugál gyerek, ez menetel tovább, nem tudom meddig.
Hát nem tudom, szerintem ilyen 45-46 évesen nagyon jól lesz elnézni a Botosányban, mert biztos, hogy játszani fog valahol, de hogy hol, azt nem tudjuk.
Én azt hiszem, hogy ez a focis tetőteraszaink egyik poénja, amit így be kéne keretezni.
Nekem erről az jut eszembe egyébként, hogy 2 napos hír, hogy Katrine Lunde, a norvég női kézilabda válogatott kapusa és élő legendája, 45 évesen aláért egy újabb szerződést a Crvenoz Zvezda Belgrád csapatával, ami már nem egy világverő csapat, nem is bajnokliga csapat, de azt neki tudni kell, hogy ő még ott akar lenni az év végén a világbajnokságon, ezért írta a szerződés, másrészt a férje szerb, tehát hogy félig meddig hazamegy.
Igen, amúgy ott érdekes volt annál a hírrel kapcsolatban, hogy a 10 éves kislánya döntött el azt, hogy nem Besztercére fog igazolni az anyuka, ugyanis nem akart Romániába jönni a 10 éves kislány, úgyhogy inkább hazamentek majd az apukához Szerbiába.
Jó, lássuk akkor egy kicsit, lépjünk át a nagy vízen, és nézzük meg, hogy mi az, ami kontinentálisan izgalmas a VB selejtezők okán. Én itt kinyomtattam magamnak, hát egy elég hosszú lista van, ami a hétvégén vár bennünket. Afrikát szerintem még ne bolygassuk, mert annyira képlékeny, még nem tudjuk, hogy ki.
Hát
még...
a jövét közepén fognak eldőlni valószínűleg az első kijutók. Volt arra esély, hogy tegnap vagy ma esetleg eldőjön egy-két meccs, de nem úgy alakultak az eredmények, tehát ott valószínűleg, hogy majd kedden szerdán lesznek meg az első kijutók matematikailag Afrikából, úgyhogy az a tényleg érdemes várni. Európa abban a szempontból nagyon érdekes, hogy ugye a csoportok felében most kezdődnek el, csak a selejtezők, a négyes
csoportokban. Még vannak frissek, igen, tehát kóstolgatják egymást.
Akik csak most mutatkoznak be, és hát ugye tegnap történt egy világtörténelmi esemény, a németek kikaptak Szlovákiában 2-0.
Méghozzá, amit én láttam, mert párhuzamosan néztem a három mérkőzést, egy részét beismerem, de mind a két gólt elkaptam véletlenül, simán. Tehát nem is volt úgy esélye, azon kívül, hogy azért görcsösen próbálta a német válogatott valahogy fölhozni a labdát a szlovákok 16-osa fele, de jó volt a passzjáték a szlovákoknál, jó volt az emberfogás, teljesen oké volt.
Igen, és ugye a németek még soha nem vesztettek idegenben világbajnoki selejtezőt, tehát ezért volt ez egy történelmi mérkőzés, és amit egyébként a szlovákiai ismerős kolléga írt a Nemzeti Sportba, a Duduc Tibor, hogy ami nagyon meglepő volt, hogy nem több volt teltház Pozsonyban, tehát egy 22.000 stadionban 20.000 körül volt, tehát voltak üres, nem sok, de voltak üres székek, tehát hogy egy német válogatott, Szlovákiában ennyire nem vezető sport a labdarúgás, illetve a labdarúgó válogatott, hogy egy németek ellen egy ilyen történelmi meccsen nem tudták megtölteni teljesen a stadionokat. Közel volt, de nem telt meg teljesen.
Jöjjünk még közelebb akkor, Csaba. Mit lehet mondani, vagy maradjunk még a másik két meccsnél egy kicsit, két mondat erejéig. Volt egy edzőmérkőzése a spanyoloknak.
Neki minden védés sejtező.
Bulgáriával, otthon a bulgár pályán, és volt egy... hát nem tudom, az eredmény is egyenlőt mutat, egy holland-lengyel.
Hát ez meglepett.
Meglepett? Igen.
A holland-lengyel meglepett. Én úgy gondoltam, hogy a hollandoknak volt egy borzasztóan rossz időszaka, amikor nem is jutottak ki, a játékosok se voltak jók, mit tudom én mi, de most nekem úgy tűnt, hogy egy kicsit összeálltak, nem ragyognak a hajdani fényükbe, tényleg azért, se Van Persie, se Kluivert, de meg de Burék sincsenek, és még nagyon sokan nincsenek.
Én azt láttam, hogy csak labdatartásban fényeskedtek, tehát nekem azt tűnt fel, hogy az úgy működött, de úgy a 16-os fele közeledve fogytak el az ötletek.
Igen, és a lengyelekről senkinek nem az az élménye, hogy nagy csapatokkal felveszik a versenyt. És nekem úgy tűnt, hogy ez egy relatíve simán döntetlen volt, tehát nem arról volt szó, hogy mit tudom én, volt 5 ordító gólhelyzet a hollandoknak, és kihagytak mindent. Ami meg a spanyolokat illeti, ők mindig minden selejtezőben igyekeznek minden meccset megnyerni, ez néha nem jön össze, de általában...
Hát itt a 37. percben már a 3-0-ás beállt, úgyhogy...
Hollandok le egy mondatot azért, jogos az eredmény, de azért ne felejtsük, a 80. percig vezettek a hollandok. Ennek a holland válogatottnak a legnagyobb probléma szerintem az, hogy mezőnyjátékuk nagyon-nagyon jó, viszont ugye a holland futball mindig akkor volt jó, amikor volt klasszis 9-esük. És a klasszis 9-es még mindig hiányzik a csapatból, még mindig hamis 9-esre játszanak Depay-jal. Tehát tegnap is Depay kezdett centerbe. Na most, ha ők megtalálják azt a gólvágójukat, akinek nem kell feltétlenül egy világklasszis szinten lenni, de legyen egy európai szinten közepes futballista, aki a klubjából meg tudja rúgni a 20 gólt, és ha az a klubnak nem muszáj egy Premier League klubnak lenni, elég az Ajaxban megrúgja 20 gólját, de azt gondolom, hogy egy ilyenfajta gólvágó az nagyon hiányzik a holland válogatottból. Ha megnézzük az összes többi posztot, nagyon jól le vannak fedve. Tehát a Reinders által vezélt középpálya, a Gravenberchel az nagyon-nagyon jól mutatott, a széleken megvannak Frimponggal, Simonszal, Málennel talán kevésbé, de mindenképpen azért megvannak. Itt tényleg az a kérdés a hollandoknál, hogyha van jön egy jó centerük, Weghorst.
Hagpo,
igen. Ha Weghorst egy szinten jobb játékos lenne, akkor
ez
a holland.
Hát de pont ezért mondom, hogy az, hogy az Ajaxban rúg 20 gólt, az nem lenne elég. Tehát ennek a csapatnak egy olyan csatár kellene, amelyik ha nem is 20-at, de 15-et megrúg mondjuk a Eintracht Frankfurtban, vagy a ideális esetben a Dortmundban, vagy valami ilyen helyen. És régen ez megvolt, és ma meg nincs.
G csoportban volt még egy meglepetés, ez a Litvánia-Málta 1-1-es, amit úgy nem tudunk hova tenni, de
Litvánia ott van. A 96. percben egyenlített.
És két az kiállítás is volt, tehát ott valami balhé lehetett.
Igen, de azt kell tudni, hogy igazából nem számít, egyik se fog tovább jutni.
Nyilván csak így megnézett,
két 0-pontos csapat játszott egymásra egy várva megvetőbb döntetet, úgy, hogy a gyengébbik csapat idegenbe vezetett nagyon sokáig. Azért egy apró megjegyzés a máltai futballhoz, hogy idén az európai kupákban is a vártnál jobban szerepeltek a máltai csapatok. Először lesz máltai csapat főtáblán az európai kupákban.
Most, hogyha hétvéget nézzük, akkor lehet válogatni a Svájc, Koszovó, a Szlovénia, Svédország, a Dánia, Skócia, Görögország, Fehéroroszország, és így mondhatnám tovább. Tulajdonképpen Montenegró, Csehország, ez lenne az egyik legizgalmasabb? Nem hát, ha egy vég, hát nem a Fer-szigetek horvátországi mérkezésre gondolok, arra nem biztos.
Szerintem egyetemben, ha megnézzük...
Bocsánat, Ukrajna-Franciaország, ezt kihagytam.
De azért nem gondolom, hogy a franciák szempontjából egy esetleges pontvesztésen befolyásolná a továbbjutásukat, tehát ők azért ehhez kellően erősek. Már egy négyes csoport azért mindig rizikósabb az átlagnál, tehát hogy kevesebb a javítási lehetőség, hogy mindössze 6 meccsük van. De azt gondolom, hogy a legfontosabb meccs az még mindig az ír-magyar. Tényleg egy a portugálok mögött sorsdöntetlen a második helyről csapócselejtezőről.
Már el is érkeztünk akkor Telkiig, vagy a
várjatok, előbb menjünk el Bukarestbe.
Menjünk el Bukarestbe.
Beszéljünk a mai
Kanada, román persze, jön Kanada.
Tehát, hogy mit várunk most a román válogatásra?
Hát szerintem a szünetben juhar szörpöt itatnak a fiúkkal, mármint a vendégek, hogyha látják, hogy nagyon kifáradtak a nemzeti arénában. Kérdés, hogy megtelik-e? Ugye téma volt, hogy most akkor bejönnek-e a nem népek?
Fog, egy Kanadával nem fog megtelni. Ugye a románok ugye ötös csoport vannak, tehát most ebben a fordulóban ők állnak a csoportba, és emiatt tudtak maguknak szervezni egy barátságos mérkőzést. Hát persze Európából nem kapsz ilyenkor ellenfelet, hanem meg kell találni egy Kanadát. De mindenképpen érdekes, a kanadai futball az nagyon felszálló ágban van. Ugye a legutóbbi VB-n ott voltak. Ma már a kanadai válogatottnak a nagy része, aki nem Európában játszik, az az amerikai profiligában játszik, ugye ott van 3 kanadai csapat is. Tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy Kanada most már egyértelműen felzárkózott a CONCACAF térségben, ha nem is az Egyesült Amerikai Mexikó szintjére, de minimum a harmadik erő Costa Rica szintjére, igen.
Ezzel egyetértek, és európai focit is játszanak.
Abszolút, mert... abszolút európai stílusban játszanak, hogy a legjobb játékosok a Davis a Bayern Münchenben játszik. Nagyon érdekes, és ugyanakkor meg stílus szempontjából is egy olyan meccs lesz, amit nem biztos, hogy a román csapat dominál. Fog.
Román... Biztos nem fog dominálni.
Lucescu ez a meccsen sokkal inkább tudja modellezni a boszniai vagy az osztrákok elleni meccsét, mint a jövőheti Ciprus elleni meccsét Kanada ellen. Nagyon érdekes ellenfélválasztás. Azért nagyon érdekes ránézni a román keretre, hogy ugye nincsen egy Jánisz Hadzsi. Aláért az Alanyaspor-hoz, ami azért szerintem nagyon-nagyon érdekes, mert azért 5 év Rangers után, amelyből volt egy év kölcsön a spanyol első osztályba, de 5 év Rangers után én azt gondolom, hogy a török bajnokság 12. helyezettje, még akkor is visszalépés, hogyha nagyon tudatosan valószínűleg olyan csapatot keresett magának, ahol garantáltan játszani fog. Törökországban nem számít légiósnak, mert ugye Isztambulba született, mert ő akkor született, amikor az apja a Galatasarayban játszott, ennek megvan az állampolgársága. Nagyon érdekes volt a sajtótájékoztató, ezt nagyon kihangsúlyozta, hogy én Törökországban születtem meg minden.
Persze magam elé állítja, ezek ilyen PR nyilatkozatok.
PR szempontból egy nagyon-nagyon...
Törökül nyilatkozott?
Nem tudom, mert csak az átiratát láttam románul.
Azért nagyon csodálkoznék, hogyha beszélne törökül.
Igen, hát azért ilyen 3-4 éves volt, amikor eljött a család Törökországból, utána hát még egy évet volt Törökországban, ez nem valószínű egyébként, hogy törökül nyilatkozott volna, de mindenképpen PR szempontból egy nagyon okosan felépített interjú volt, de azért azt látni kell, hogy itt most jelen pillanatban a Lucescunak 2 olyan játékosa nincs a keretben a támadó blokkban, illetve a védelemből hiányzik még mindig Drögusin a sérülése miatt. Tehát 2 olyan szélső hiányzik, akik ha nem is alapemberek voltak, de mindig a második opciók voltak a posztjukon. Ugye az egyik oldalon Jánisz Hadzsi, a másik oldalon Florinel Coman, aki szinte ugye jelen pillanatban bizonytalan a klubjánál a helyzet, hogy nem akar az araboknál maradni, az olaszokkal, ahol játszott tavasszal kölcsönbe, nem tartanak rá igényt.
Ne haragudj, de nem hiszem, hogy Jánisz Hadzsira igényt tartanának egyébként sem. Lejárt szerződéssel egy full nyári felkészülésen edzőtáboron nincs túl. Kizárólag, hogy olyan formában legyen, hogy bírjon, csak nem. 45 percet nem kell.
Nem, és Lucescu nagyon bölcsen is tette azt, hogy nem hívta őt be. Viszont az a Lucescu, aki folyamatosan a válogatónak a folyamatosságát hangsúlyozza, itt most van egy láncszem, amikor ez a folyamatosság például megszakad, és kénytelen bizonyos posztokon improvizálni. Mert ha megnézzük a válogatott keretet, akkor nagyon új nevek nincsenek, Bürgye is megsérült, Alibek sem jött még teljesen rendben. Tehát ott maradt Románia, hogy klasszikus center az egész keretben az a Luis Muntiano van, aki egyszeres válogatott, és láttuk az idei nyári formáját. Nincsen formába. Denis Drögus játszhatja a román válogatott centerben, de ő igazából balszélső. Tehát, hogy egy olyan meccsre mennek Cipruson, ahol kell nyerni, és nem látszik az, hogy ki a góllövő ember.
Hát én ezzel a kell nyernivel nem biztos, hogy egyetértek. Az az igazság, hogy amiben ők bízhatnak, az csak a Nemzetek Ligája.
Abszolút egyébként.
Mert semmi esélyük nincs innen tovább jutni, semmi. Ugye az, amit mondtunk a selejtezők előtt, az 4 meccs után beigazolódott. Tehát
vastagon.
4 meccs, 6 pont, igen, 2 vereség.
És Boszniával hazai pályán. Igazából az a nagyon súlyos, hogy Boszniával hazai pályán.
Nem, a két vereség súlyos.
Az a számolható, hogy kikapnak Ausztriába. Tehát azzal lehetett számolni, de azzal nem, hogy Boszniától itt.
Hogyha Boszniától kint kaptak volna ki, ugyanilyen nagy bajban.
Abszolút. Ez nem kérdés, csak az átlag szurkó szemében a hazai vereség az még súlyosabb.
Jaj, persze, igen, és valamennyivel rosszabb, de...
Még súlyosabb tűnik, de igen, és amit látni kell, hogy a román játékosok után nem kapkodtak. Tehát megnézzük, hogy a válogatott játékosok közül azok, akik klubot váltottak ezen a nyáron, akkor egyedül, aki előrelépett szerződésileg, az Denis Mann, aki elment egy olasz szériában kiesésen küzdő csapatból a PSV Eindhovenbe.
És az előrelépés topligában, nem topligába?
De Európai Kupába játszasz.
Hát én értem.
Tehát, hogy értem. Nagyjából olyan fizetett a PSV a Pármának, amit a Párma fizetett annak a Fécsészébének.
Jó, de 30 plusz meccset játszol rosszabb ellenfelek ellen. Már oké, hogy Ajax meg Feyenoord, de azon kívül.
Csak egy PSV
állam. Lehet, hogy a motivációja nem ugyanaz, tehát a bemutatkozása a PSV-nél nagyon rosszul sikerült. Tehát már is elkezdődtek azok a hangok hallatszani, hogy hát mit keres itt ez a srác. Tehát a PSV-sek is elégedetlenek vele.
Ez a nagy kérdés, hogy tud-e integrálódni. Nagyon más futballkultúra, és ugye az, amit ő annak innen a Fécsészében bejátszott, az is közelebb állt az olasz futballhoz, mint a hollandhoz egyébként. Szélső, tehát illik a holland futballba, de az akklimatizáció az egy nagyon fontos lesz, hogy mennyire húzódik el, és mennyire lesz vele szemben türelem.
Igen, ezzel együtt az, amit mondtál, hogy hova mentek a válogatott játékosok, jogos, de ne felejtsük el, hogy Muntiano nem azért nem ment el, mert nem fér be a, mit tudom én, a Ligönnek az aljára, vagy a közepére. Sőt, igazából lehet, hogy még el tudnám nézni a szériába is bőven, hanem azért, mert egyszerűen pofátlanul nagy összeget kért érte a CFL, aminek még a jelenlegi agyon inflálódott piacon sincs semmilyen validitás.
Jó, akkor mondjuk is a számokat, 4,6, 6 és 10. Erre keringtek így Luis Muntiano környékén, 10-nél olcsóbban úgymond nem adnál, né Lucu Varga. 4,6-ot mondott Gigi Becali, és azt mondta, hogy amikor 6 millióról beszélt, a család állítólag rászállt, hogy hát úristen, elvered a pénzt. Szóval, jó, ezek ilyen nagyon szaftos és bulvár jellegű történetek, akkor licitáljunk.
Az a 16...
18 milliókról.
Jó, én ezt a belső szinten.
Igen, de Deliát Varga a kedvenc sajtójában a fanatiknak szeret nyilatkozni, és én azt gondolom, hogy azt mondja, látni kell, hogy egyrészt abszolút túlértékelték Muntianót, másodszor meg nem számoltak azzal vele, ez a gyerek hullafáradtan jön haza egy klubszezon plusz ifjú Európa-bajnokság után, ezt a gyereket újjá kell építeni, edzésileg és minden szempontból, és hogy ez a gyerek július-augusztusban nem lesz formában.
Pont akkor, amikor a legjobban kellett volna mutatnia az árát.
Igen, a nemzetközi kupákban. Igen. Ugye egy gólja van, két hónap alatt, azt a Paksnak rúgta, és egy súlyos kapusiba volt egyébként. Tehát nem csak az ő, jól megrúgta, de attól még bement a kapus lába között.
Hát igen, beszélhetnénk az európai kupák eddigi részéről is, mert azért van egy-két szaftos.
Rengeteg szaftos történet. Csak azt akarom kiemelni igazából itt a Jánisz Hadzsi Denisman átigazolásokkal, hogy a román futballban, mondom, Denisman az egyetlen, aki látszólag felfele lépett, mondom abban a szempontból, hogy nemzetközi kupát fog játszani. Stancsó a Genoába kerülésének ott azért a román tulajdonosnak van különleges szerepe, illetve hát ugye a Muntiano mellett a liga egy legpiacképesebb játékos, a Mitrica meg Kínába igazolt, tehát hogy...
Hát ott temetik el. Mitricának volt itt egy, én ahogy látom, volt itt egy redivivusza, ki is futott a 80%-át a lehetőségeinek, és utána gondolj vissza, akik elmentek itteniek, magyarok, románok, kelet-európaiak elmentek Kínába, tehát azon kívül, hogy visszajöttek, és például, hát nem tudom, az edzők szintjén is beírják, hogy ott is jártam, tényleg szakmailag mit hozott?
És 30.
Hát az egy még
de nem tudom, van egy olyan irányzat, vagy egy olyan gondolkodási irányzat, aki azt mondja, hogy ha elmész keletre, akkor abból van visszaút, és tényleg, mit tudom én, viccel vissza tudott jönni, de mások nem, és ha már itt tartunk, akkor a CFN-nek a legújabb igazolása, Zuma sokkal-sokkal lejjebb igazolt, mint ahol ő van. Hát ő ugye 250 meccset játszott a Premier League-ben, nyert vagy két bajnoki címet, és a... És
nemzeti válogatott 11 mérkőzés, ha jól emlékszem.
Igen, és nem is akármelyikbe, tehát normális esetben egy 30 éves játékos ilyenkor kapja életen a legnagyobb szerződését Chelsea-be, a Liverpool-ba, Newcastle-be valahol, és feléjesen néz egy ilyen kicsi, kispénzű, alacsony színvonalú és ráadásul negatív spirálban levő bajnokságban, mint a román.
És akkor mi a magyarázata, mert ezt nem tudtuk még megfejteni.
Nekem is csak elméleteim vannak, az én legjobb elméletem az, hogy egyszerűen az a liga, ahol ő volt, az annyira alacsony színvonalú, hogy onnan nem tudna belépni a Premier League-be, csak akkor, hogy egy feljutóhoz igazol, és oda meg nem akar. Úgyhogy eljön ide, játszik egy évet, és utána megy. Vagy annyira megkopott a sebessége, hogy effektíve már nem képes arra, amire régen. Nem tudom, a sérülés listáját nem tudom.
Végigjátszott a tavalyi szezon, tehát elkezdte a West Ham, utána kölcsönadták az Álorobáknak, de megvoltak a meccsei, tehát ő júniusi játékban volt, tehát hogy itt most nem egy Giulio Baptistáról beszélünk, aki másfél év szület után jön vissza a
15 kilóval,
vagy Konopljánkával, aki örökké sérült, hanem itt most tényleg azt gondolom, hogy itt az, hogy a West Ham, hogy neki a West Ham-hez kötött a szerzőség, hiszen július 1-ig. A West Ham nem hosszabbított vele, abban szerintem azért a magán elméleti zűrje is, ez az állatvédőkkel való esete, hogy jó egy macskaverő, meg minden, ez nagyon szerepet játszott, tehát a PR-ja nagyon rossz.
Hát azért annyira nem rossz, hogy egy Premier League csapatnak ne kéne. Hát nézd meg, hány pocsékvédelem van. A Bournemouthba simán elmehetne.
Hát ez majd ki fog derülni akkor, amikor majd pályára lép Kolozsváron. Én amúgy a kolozsvárai igazolása után láttam nyilatkozatot tőle azzal kapcsolatban, hogy lehet, hogy sérüléssel érkezett Kolozsvárra. Tehát lehet, hogy lesz neki egy időszak, amikor valamilyen módon vissza kell hoznia őt formába.
Hozzuk vissza magunkat Telkire, mert ugye elfalandoztunk a klubok irányába, de még mindig nem zongoráztuk le ezt a VB selejtezős kört. Miről szól a mostani felállás, vagy Rossi, ahogy látja a felkészítést, azon kívül, hogy Kerkez Skodával a most sztárolt 8-as számú játékos a Liverpoolnak, pedig Lamborghinivel érkezik az edzőtáborba. Mit kell tudni szakmailag?
Kapott Rossi egy nagyon jó ötletet, hogy egy meccset akkor úgyis meg lehet nyerni a most a magyar válogatottnak, hogy kihúzzák a 0-0-t, találnak egy szabadrugást egy kicsit középről balfele, és Szoboszlai beveri. Így nyerte meg a legfőbb riválisa ellen a Liverpool a rangadót, gyakorlatilag a Premier League bajnoki címe idén két csapat között fog eldőlni, vagy legalábbis ez így látszik, az Arsenal és a Liverpool, és most játszották a hétvégén a rangadót, és végig 0-0.
De Csaba, ez az kell, hogy a 83. percben essen ez a szabadrugás, vagy bármikor?
Nem. Nem,
mert kivédekezik a, egy tudom én, fél időt.
Számomra a legnagyobb kérdés a magyar válogatottal kapcsolatban ezen a selejtező sorozaton az lesz, hogy Rossi pragmatikusan fog hozzáállni ez az egészhez, ahogy szerintem kell, vagy megint megpróbál futballozni, amit szerintem nem kell. Hogyha pragmatikusan áll hozzá, akkor meg lehet szerezni a második helyet, azért, mert se az írek nem fognak gólt lőni, semmi nem fogunk gólt lőni, de van olyan játékosunk, aki egyetlen egyéni villanásból el tud dönteni egy meccset, ilyen az íreknek nincs. Úgyhogy...
Miki, hogy látod az esélyeket?
Nagyon érdekes volt tegnap az írvádott szövetségkapitány John Russell azt nyilatkozta, hogy nekik ugye a mostani szeptemberi blogban otthon van Magyarországon, meccsük is idegenben Örményországban, és azt nyilatkozta, hogy 6 pont kell ahhoz, hogy legyenek továbbjutási esélyeink. Tehát magyarul az írek úgy tekintenek a magyarok elleni dublini mérkőzésre, hogy neki a döntetlen rossz.
Ezt nyilatkozták. Aztán meglátjuk,
ezt meglátjuk. Elnéz az ír keretet, van 2-3 Premier League játékosuk, ugye a legismertebb játékosuk és a legerősebb játékosuk, ilyen például a Kelleher egyértelműen, tehát a kapus, aki ugye a Liverpoolban idén igazolt, tehát a Brentfordban, hogy végre kezdő kapus legyen a Premier League-ben, megérdemelte. De ezen kívül, ha megnézzük, akkor ezek a játékosok vagy a Celticben játszanak, vagy pedig az angol másod és harmadosztályban.
Az pont elég, Miki, hogy a jó hálóőr kitolja a Szoboszlai bombát.
Hát ez elég
jó kapus.
Rájá, elég jó,
hálóra. Megnézzük, szóval a Liverpoolban nem volt szabadrugás gólja, de megnézzük a magyar válogatott, hogy az első gólját a válogatottba Szlovákia ellen szabadrugásból rúgta. Törököknek még ennél is messzebbről rúgott a Nemzetek Ligájában egy bődötes szabadrugás gólt 2020-ban, az közel 30-ra rúgta, másik sarok, de ugyanígy kapufával. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szóval 3 vagy 4 szabadrugás gólja van már a válogatottban. Plusz, hogy neki ott van a másik nagy erőssége, ugye a szögletek. A magyar válogatottban pontrugásokban erős egy Orbán vagy egy Varga szenzációsan fejlő játékosok, és én azt gondolom, hogy a magyar válogatottnak a 3 abszolút húzó embere, Sallai, Kerkez és Szoboszlai mellett, ami igazán biztató, hogy egyrészt Varga Barnabás a tavaly ebésérés után idénre visszanyerte a formát és főleg az önbizalmát, tehát már nem félti a fejét, és a BL selejtezőkben is tényleg rúgta a gólokat, és messze a Ferencváros legjobb játékosa volt, illetve hogy azért a kiegészítő emberek, azok, értem nem is mondom a kiegészítő, hanem a következő szint Szoboszlaik után egy Dibusz a kapuban, egy Orbán Vili, azért még mindig játékban van. Magyar váltónak tényleg az a probléma, hogy ott az a 3-4 lyukat a válogatottban, amit NB1-ben játszó játékosokkal, vagy alacsonyabb ligában játszó külföldi játékosokkal betölteni, ott Rossi tényleg találja meg azt az embert, aki éppen a legjobb formában. Most például Séfer András van kiesve.
Hát én most lehet, hogy poénkodni fogok, de hát a lyukat azt mindig Szoboszlaival kell betölteni.
Igen,
nem?
Igen.
Tehát ő lehet jobb hátvéd is. Tehát
két Szoboszlai azért még elférne abba a csapatba.
Jobb hátvéd az most van 3, de mondjuk az érdekes lenne, hogyha 6-os-8-asban mondjuk Nikicser mellé hátra húzná Szoboszlait, csak akkor kijátszik a támadó blokkban, mert azért...
Nem, ebben az esetben kell 3 Szoboszlai, és rendben vagyunk.
Abszolút tökéletesen meg vagyunk. És a másik nagyon nagy kérdés szerintem Rossi számára, hogy a Ferencvárosban most berobbanó és a nemzetközi meccseken is jól játszó fiatalokat, ugye Tóth Alex már tavasszal is volt válogatott, és ő nagyon jó, és valószínűleg az utolsó szezonja a Ferencvárosban, de ugye akkor nagyon jó szezont fut, és pont erre a hiányposztra jön Ötvös Bence.
Jó, de neki végül mi van a sérülése, mert mindent lehet olvasni.
Hát nem, ő megsérült a Karabakhani első, de visszavágom, már ott végigjátszotta.
Igen, de most arról van szó, hogy ugyanaz a sérülés kiújul.
Érdekes, hogy Seyfer és Ötvös is kiesik újjalapotra, akkor azért valószínűleg, hogy Tóth Alex fog játszani kezdőként a válogatottban, aki megint egy olyasfajta középpályás, mint Szoboszlai, abban a szempontból, hogy a középpálya minden részén tud játszani, védekezni, támadni, egyfajta jól tud. Mondjuk Szoboszlai ellentétben nem 10-esből csúszott néha hátrafele, hanem ő 6-os, 8-asból csúszik néha elő. földre, de nagyon jó a labdakihozatalokban, nagyon jó arra, hogy lendületből áttörje a vonalakat például, és azt láttuk a Karabák ellen, szinte a szabadrugás gólját, azt tényleg tanítani kell.
Megtelik a stadion, tehát nem az lesz, mint a szlovákoknál, vagy a bukaresti nemzeti arénában várhatóan ma este, tehát az íreknél nem lesz gond,
hát
lesz drukker is, nem sör is, hangulat nem, is.
Nem. Hát sokat kritizálták, hogy miért kell ekkora stadiont építeni, azt mondták, hogy tele lesz, most tele van. Úgyhogy...
Az ír magyarról, ami nekem mindig eszembe jut az írekről, hogy ők egy, az elmúlt években ilyen rettesen gólszegény mérik, tehát keveset rúgnak, keveset kapnak.
Igen, hogy fizikálisak, nagyon jól szűkítik a területet, stb. Odarúgnak, ha kell.
Igen, tehát az ő meccsék nem csak itt most a magyar váltott az a téma, hogy egy gól eldöntheti, ezt nem a meccset, akár az egész párharcot, a két meccset, hanem tényleg ők rendszeresen ilyen meccseket játszottak az elmúlt 3-4 sejtett sorozatban, tegyük hozzá, hogy egyikből se jutottak tovább.
Nekem van egy kérdésem, fiúk. Mit szóltok ahhoz, hogy Rossi ezt a két mérkőzést, ami következik, az írek ellenit, meg a portugál elleni következő hetit, valahogy tandemben nézi, tehát hogy együtt készíti fel a két mérkőzésre a csapatot, esetleg a keret, a játékosok választásánál is ezt is figyelembe veszi, hogy esetleg el lehet kapni a portugálokat?
Ha egy 3-3-ra,
ez így van, arra gondoltál? És ez nem csak szöveg, akkor én azt mondom, hogy Rossi nem akar focizni, és ez jó. Mert idegenben jó az X az íreknél, és portugálokkal meg, ha összeszednénk egy pontot, az szenzációs lenne.
Tehát aki a magyar ír párosba pont szerez a portugálokkal, aznak garantáltan van a második hely.
Hát nem garantáltan, de óriási előnyben van.
Igen, tehát hogy jelen pillanatban én azt gondolom, hogy 5-6 olyan válogatott van Európában, amik nagyon ritkán szokott bukni a sejtezőkben. Tegnap a németek pont buktak egyet. De ugye spanyolok, angolok, franciák azok, akik ritkán buknak, ha igen, akkor azért középcsapattól fölfele. Hát a portugálok nem nagyon szoktak bukni, ráadásul ők abban is hiúsági kérdést csinálnak, hogy kitömjék az ellenfelt, ha lehet. És ugye sejtekről beszélünk, a FIFA az egyetlen még mindig, ahol a gólarány számított a pont egyenlőségnél, és nem az egymás elleni eredmény, úgyhogy arra is oda kell figyelni a portugálok alkalmatán, hogy ne kapjunk ki nagyon.
Pont ezért lenne jó úgy felállni, hogy ti jöttök, nálatok van a labda, mi meg védekezünk két sorba, ügyesen a 30 méteres.
Ami meg a Zsolt kérdését illeti, én azt gondolom, hogy nem rossz az egyetlen, aki az, hogy itt 3 naponta kell játszani, és közben a 3 nap előtt van 3, maximum 4 másik napod, függ attól is, hogy éppen a blogba hova helyezett el téged a FIFA felkészülni, tényleg nem lehet másképp készülni, mint blogban készülni ezekre a mérkőzésekre. Rossi most beszélt erről, de sok más edző ezt csinálja.
De egyébként most tényleg a kalendáriumot nézem. Mi a magyarázata annak, hogy a VB-selejtező folyamat időnként így nagyon összecsomósodik, tehát rengeteg meccs, aztán utána jön egy nagy luft. Tehát, hogy oké, vannak hazai bajnokságok, vannak kupameccsek, van mindenféle egyéb, én mindent megértek, meg még szusszanni is kell az embereknek.
Azért, mert a FIFA nagyjából a 2000 után a FIFA, UEFA és minden kontendens szövetség elkezdett azon dolgozni, hogy egységesítse a versenynaptárt. 2000 előtt, de főleg például a 80-as évben kisorsoltak egy csoportot, a csapatok leültek egymáshoz, mi ekkor játszunk, mi akkor játszunk, teljesen random megbeszéltek egymáshoz, hogy ki mikor játszik, nem voltak válogatott szünetek, minden, ők betették a saját kedvük szerint a mérkőzéseket. Na ezt szüntette meg a FIFA az, hogy bevezett az állandó, rásul párba rendezett meccsnapokat, ugye van egy ilyen válogatott blokk márciusban, van egy június elején, szeptember elején, októberben és novemberben, tehát az 5 válogatott időpont van, és ezekben a válogatott időpontokban sűrítik be az összes mérkőzést.
Bele van kódolva, Miki, az is, hogy ne legyen olyan helyzet, amikor ugye beszéltünk a dél-amerikai meccsekről, ugye egyeseknek, például az argentinok most lejátszott mérkőzésnek nem volt igazán tétje, tehát hogy hát nehezen mondom ki, hogy lehet sakkozni, hogy utolsó meccsekben lehet kinézni. Volt már rá példa, hogy elsétáltak egy-egy mérkőzést, hogy legyen meg az egyenlő, mert az valakinek éppen jól jött.
80-as évekről egyébként Jan Kirill ír nagyon jól a könyveiben, többek között arról, amelyik a román váltott 80-as EB kijutásáról szól, hogy ugye akkoriban az UEFA szépen kisorsolta, összejöttek a csapatok, és akkor az olaszok, akik akkor világbajnokok voltak, és első kiemeltek voltak, meghívták Rómába az összes többi szövetségi kapitányt, hogy üljünk és beszéljünk. És azzal, hogy az olaszok meghívták maguk az összes többit, végig tudták érvényesíteni az akaratukat. Betették abba a csoportba, hogy mindenki után utolsó meccs lesz az Olaszország-Ciprus. Egy hónappal az összes többi meccs után. Hogyha nekik véletlenül gólarány kell a továbbításhoz, akkor az lehessen meg. Aztán úgy alakult, hogy az olaszok egy meccset nem nyertek addig a Ciprus meccsig a csoportba, és negyedikek lettek, ez a meccs nem számított, de a nagy csapatok mindig ki tudták erőszakolni a számukra kedvező programot. A fix meccs napok bevezetésével az egy időben rendezett utolsó fordulók bevezetésével, illetve azzal, hogy a programot is a FIFA sorsolja, tehát nem a csapatot beszélik meg egymás között, hogy milyen sorrendben vannak a meccsek, ezeket mind kiiktatta a FIFA, illetve az UEFA.
Igen, de ennek nem csak sportszakmai oka van, hanem marketing okai is vannak. Sokkal könnyebb eladni a meccseket, sokkal könnyebb rávenni az embereket, hogy megnézzenek egy, nem tudom, Szlovákia, Németországot akkor, hogy egy olyan idősávban van, amikor csak válogatott meccsek vannak, és pénz beszélt.
És ha véletlenül tehát... nem egy időben van Ukrajna-Franciaország, amikor gondban vagy, hogy hoppá, mit is kéne inkább.
De pont ezért van, hogy minden forduló három napra szét van szórva, hogy lehet, tehát egy nap háromnál több csoportnak nincsenek a meccsei. Pont ezért van, hogy azért lehetőleg minél több meccset tudják, és az egy napon belül is legalább két idősávban vannak a meccsek széttéve. Bár általában azért a kelet-európai csak kisebbek játszanak a 6-7 órás idősávban.
Mindenhol ötig dolgoznak, és akkor úgy vannak belőve a meccsek, hogy érjél haza.
Hát a mai mérkőzéseket nézve, ilyen 20-45-ös kezdetés, illetve 21-45-ös.
De ott nem a román társadalomra optimalizálnak, mert mit tudom én, a Fehér vagy Feröer Horvátországot nem fogja megnézni Romániában, nem fogják sokan megnézni.
Számomra az, hogy Feröer az 2 tízezónával van arrébb már. Igen. Tehát, hogy náluk azért sokkal korábban van.
Náluk az 18-45.
Igen, ott inkább a horvát piacnak adják el azt a meccset.
Egyértelmű egyébként. Tehát az nagyjából a Feröer és a horvát piacon kívül senkit nem érdekel az a meccs.
Minket viszont érdekel, hogy mi történik hazai pályán, illetve a hazai klubok európai esélyeit latolvassuk itt a műsor további perceiben. Hát, ahogy a Liga 1-et megnézzük, vagy inkább a Liga 1 előtt még nézzük azt, hogy ki, hogy villogott vagy szürkült el az európai mezőnyben?
Összefügg a kettő egyébként.
Szerintem is.
Nagyon összefügg a kettő, mert évek óta tendencia az, hogy az európai kupákban komoly tervekkel induló román csapatok, és most nem a kolozsvári úrról beszélek, hanem a másik háromról, aki ide elindult Romániával, azok bizony, nagyon nézem, mondom a rotáció szót, mert azt gondolom, hogy a romániai edzők nem igazán tudják használni, mérik fel, hogy mit jelent a rotáció, és megpróbálják forgatni a csapatot, de ez azt jelenti, hogy külön sort játszhatnak egy európai kupa meccsen és egy bajnoki mérkőzésen, semmi soha jobb játékosok játszanak a nemzetközi meccsen. A jó rotáció az azt jelenti, hogy mondjuk minden meccsen pihentetek 3 játékost, és az a 3 játékos a következő 3 meccsen játszik, aztán megint pihen.
Jó, de ez
és
nincs keretük. Amúgy most már van, de sok évig csak a Fecsesebének volt és a CFR-nek, és
igen,
ennyi.
Igen,
és most már van a Krajovának.
Lett a Krajovának, őket elkerülték a sérülések, és ezért futnak ők ennyire jól a többiekkel ellentétben, hogy tényleg az volt, hogy volt 2-1 soruk, és Rödő nem azt csinálta, hogy volt egy elsős, egy második sora, ezeket váltogatta az Európa Kupa és a bajnokság között, ezeket a sorokat is folyamatosan mixelte egymás között egyébként. Nem érezte senki azt, hogy nekem ebben a sorban vagy abban a sorban helyem. Nagyon csúnya szót fogok használni, amik a magyar reality világ nagyon elértékletet. Nem degradálta egyetlen játékosát sem Radoly.
Rapidnak a, mondjam azt, hogy átmeneti jó teljesítménye minek tudható be?
Nincs európai kupájuk, és miközben mindenkinek oda kell figyelni arra, hogy gyakorlatilag ilyen szerda-csütörtök, szombat-vasárnap ritmusban játszik, addig ők nyugodtan tudnak készülni a következő meccsre.
Ugye tudni kell... Nincs benne Csaba az is, hogy Dán Sukunak a projektje kezd beírni, mert azért az ember úgy
lehet, hogy van benne,
beállt, és azt mondta, hogy lesznek itt hullámvölgyek, stb., de én nem egy bajnokságra, vagy hát egy idényre tervezek, hanem ott vannak elképzelései.
Lehet, de az még nem most fog kijönni. Tehát, hogyha ez azért történik, mert beérik a projekt, akkor az úgy a 20-25. Fordulóra fog kiderülni. Tehát ez azt jelenti, hogy 5 fordulóval az alapszakasznak a lezárulása előtt már lehet tudni, hogy ott van és ott lesz a Rapid a második, harmadik helyen. De egyelőre én azt tudom mondani, hogy az, hogy te hetente megcsinálhatod azt, hogy tartasz szerdán egy nagyon durva edzést, és csütörtökön pihentetsz, és pénteken már a következő ellenféllel foglalkozol, az egy óriási luxus ahhoz képest, hogy hazarepülsz, egy nap regeneráció, és másnap már kell játszani, mert azon a héten pont úgy játszol, hogy szombat, szerda, szombat. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sokat számít hosszú távon az, hogy a Rapidnak nincsenek ezek a meccsek.
Hát mondjuk az érveddel azt mond ellen, hogy a Krajova is nagyon jól megy, annak ellenére, hogy Európai Kupában is játszott.
Igen.
De ott volt mondjuk fordítás.
Igen, ott van 2 sor. És ez az első év, hogy a Krajova ilyet csinál. Eddig a Krajovát gyakorlatilag kirugdosták Európából minden áldott évben. Az, hogy idén miért működik, ezt nem tudjuk. Vannak csapatok, akik tudnak egyszerre jól teljesíteni Európában is, és a hazai bajnokság is, de általában véve a tendencia azt mondja, hogy az, aki kettős terhelés alá kerül a szezon elején, az több pontot fog bukni, mint az, aki nem kap kettős terhelést a szezon elején.
A Rapidnál még van egy nagyon fontos tényező, hogy ők még veretlenek, de van 3 döntetlenjük. Ebből a 3 döntetlenből 2 a Fecsészében és a CFR ellen van, tehát a rangadót még nem tudtak nyerni. Lássul, a Fecsészében az egy nagyon, nagyon szerencsés pontmentés volt, ugye 10 perc a végét még 0-2-re állt a Rapid, és ott...
Igen, hát az igazság, véletlenül elkaptam, és úgy tényleg azt mondtam, hogy most már hát ez így ennyi lesz. Aztán kezdtem rájönni, hogy nagyon nem ennyi.
Mekkorát
mákoltam. Mondjuk ezen a logikán elindulva szeretném látni a CFR-nek a felemelkedését most, hogy most már nincsen kettős terhelés.
A CFR, de a CFR ezersebből érzik magam.
A CFR-nél nagyon súlyos vezetési...
Nagy hiba volt Mándorlinek a visszahozása.
És igen, és amúgy is edző kérdés volt, mert Petrescu nem teljesített úgy, ahogy eddig, és nyilvánvaló okokból, és rettenetesen rossz a keret. Nagyon-nagyon rossz a keret.
Csaba, mert lehet, hogy nekünk, vagy neked, vagy itt a szűkebb körben vannak evidenciák, de lehet, hogy a hallgatóknak nem világos.
Miért rossz a keret? Azért,
nem, hogy miért nyilvánvaló okokból Petrescunak a teljesítménye.
Hát egyrészt...
Hát egészségügyi okok?
Hát igen, az egészségügyi...
Családi, tehát ott volt a haláleset is a
Én az egészségügyi okokra gondoltam.
Igen, ugye tavasszal meghalt az édesanyja is, de szerintem össze is függ az egészségügyi problémáival. Igen, látszott Dán Petrescun az, hogy főleg a meccsek után, tehát én nagyon stresszel abból, hogy egy nagyon megfáradt ember jelen pillanatban.
És egyébként mondta is, hogy most muszáj leparkolni.
De már a tavalyi szezon végén téma volt egyébként. Az utolsó meccseket már kihagyta, másodedzői meccseltek, és egyértelmű, hogy nem vett részt a csapatépítésben. Ez nagyon egyértelmű. Tehát a CFR-nek szerintem az egész jelenlegi vezetési káosznak a legfőbb oka az, hogy a CFR ezt az egész nyarat abban az álomvilágban töltötte, hogy most iszonyat nagy pénzért eladjuk Luis Muntianót.
Igen.
És aztán majd abból veszünk. De időközben nem adták el Luis Muntianót, és Kriszti Más klubának egy interjúba ezelőtt egy-két héten még azt is elismerte, hogy írott ajánlat még csak nem is érkezett Luis Muntianóra. Összegtől függetlenül se egyetlen csapat sem jelentkezve hivatalosan írásban arra, hogy én szerződtetni akarom Luis Muntianót. Ehhez képest hoztak 13 játékost, amiből nagyjából 8 teljesen felesleges, már kezdik el őket leépíteni.
Kulcsemberek lesérültek.
Muhár és Kamarát. Muhár, aki messze a legjobb igazolásnak tűnt elsőre, lesérült a negyedik mérkőzésen, Kamara lesérült a Paks ellen, tehát ráadásul európai kupa meccsekben mind a Muhár ráadásul a Műfűvön lesérültek. Pón Emerlahó szinte megsérült, közben ők visszajöttek, tehát az azért a kezelhető kategória. De ott pillanatban például a legerősebbnek tűnő csapatrész, tehát ott a legtöbb variációs lehetőség volt a középpálya, ahol volt 7 ember 3 posztra, egy ott voltak, hogy 3-an voltak, és annak a 3-nak kellett játszani, Fikának, Gyokovicsnak kellett játszani, valószínűleg a Vártnál többet egyébként. Ennek a következménye lettek azok
és
a
Kamarának, és Kamarának mennyit kellett játszani. Kamara... 38 évesen nem lett volna
egy
szabad.
Egy meccset hagyott ki két hónap alatt,
ebben a korban azért.
És érdekes, mert azt mondta róla Dán Petrescu egyrészt, hogy bírja, tehát azt mondja, én ha kellett volna, kihagyom, de azt mondta, hogy bírta egyelőre. Ugye Kamara, akinek elméletek van két helyettese Ali Abeid és Szimorocsa szintén sérült, visszajött, egy-két meccset játszott, megint megsérült. Ali Abeid meg az elrontott jobb hátvéd igazolások miatt folyamatosan jobb hátvédet kell játszódjon. Tehát, hogy egy posztigen, sőt a legutóbb Mándornak a háromvédős rendszerben már belső védőt fog játszani, és akkor megint ott van, hogy a Kamorát 39 évesen csapágyasra kell játszani. Én azt gondolom, hogy a vezetőség, amit rettenetesen elrontott, hogy nem igazolt a nyáron jobb hátvédet, ami az abszolút hiányposztja volt a csapatnak. Tehát
belső védőt.
És belső védőt, ahol számra megvolt a csapat, de a minőség az a közepes, vagy a közepestől lefele van. Tehát ez a két poszt volt az, ahol igazolni kellett volna. Ehhez képest jött Bosetsz, akit már el akarnak küldeni, de igazából még nem is derült ki, hogy milyen játékos. 6 hete jött, játszott 3 vagy 4 meccset, amiből volt nagyon jó meccs a Lugánóval, volt nagyon rossz meccs a Hekennel, csak megint itt van, hogy a vezetőség most azokat a játékosokat akarja egyértelműen elküldeni, akik nem játszottak, Omereu Islami, Dumrovano, aki egyértelműen kiderült, hogy gyenge a CFR, a bajnoki meccseken kiderült, hogy lefelé ki a csapatból, és el akarja küldeni Bosetset, akiről egyszerűen még nem elég nagy, mint hogy tudjuk, hogy milyen jó vagy rossz játékos, csak a csapat legrosszabb meccsen ő is nagyon rosszul játszott.
Mándorlini visszahívása, újólagos visszahívása, ez egy reflex, vagy egy olyan emléknek a hatása, hogy jött ez az ember, és mindig, amikor kvázi válság volt, minimum stabilizálta a történetet.
Szerintem itt most még nem lehet azt mondani, hogy válság van. Akkor a katasztrófa nem történt. Igen, az a Haken elleni meccs az tényleg nagyon durva volt, és szörnyű, de azért nem tűnik úgy, mintha itt most válság lenne. Nem arról van szó, hogy 20 forduló után kiesésre áll a CFR, de szerintem Mandolini valamúgy, ha nem is fog, de nagyon alsóház közepe lesz. És szerintem decemberre kb. Kirúgják. Tehát a tavasz már nem vele fogja megkezdeni a csapat. CFR-nek van egy ilyen, hogyha ez működött, akkor most is ezt kell csinálni, és képtelenek azon gondolkodni, hogy a jelenlegi keret mellé, a futball jelenlegi és a liga egy jelenlegi viszonyrendszerében milyen edzőre van szükségem ahhoz, hogy elérjem azokat az eredményeket, amiket el akarok érni. Mándorlini régen jó volt, tehát jó lesz most is.
Na jó, szerinted világos a klub számára, mert ez talán igen. Nekem világos, hogy ebben az idényben a CFR hol akar végezni?
Igen, és szerintem azt is tudják, hogy hosszú távon rossz úton járnak, mert másképp semmi értelme nem lett volna idehozni, se Szilvesztert, se Zumát.
Itt most egy eléggé sötét képet festettetek fel a CFR-rel kapcsolatban.
Ti meg kint vagytok a pályán, és látjátok
közelből. Mondjuk még is ott van, de én arra gondolok, hogy, mondom, hogy ezekkel a játékosokkal, akik most vannak, bármilyen rossznak mondjátok ti ezeket az igazolásokat, 2-3 él csapat kivételével mindenkit meg tudnak verni, oda-vissza.
Oda.
Az a CFR, a tavalyi szezonnak is a legnagyobb problémája az az, hogy a CFR mindössze 5 meccset nyert idegenbe.
Ezzel
így,
a
hogy
kerette...
nem lesz ez a kettős terhelés. Mandorlinnak a stílusa legyen bármennyire is defenszív, bármennyire is nagyon régi módi, tehát ilyen retro focit játszik a CFR sok szempontból. Egy 90-es években az olaszországi fociát látod. Én azt gondolom, hogy a Fecsi CB, a Krajova a Rapid kivételével bárkit meg tud verni idegenben.
Szerintem az U ellen idegenbe, az ellen a kompakt U ellen nem elvárható a CFR-től a győzelem.
Az U ellen játszó tulajdonképpen itthon van.
De nem vagyok benne biztos.
Hát de én nem bántani. Vagy,
igen, én nem bántani akarom a CFR-t. De amit én mondok, az, hogy a liga átlaghoz képest eddig mindig jobb keretük volt, hogy ez a keret gyakorlatilag egy bőklasszissal rosszabb, mint a bizonyos Sevillás év elleni keret.
Egyetértek, egy de nagyon még de a liga átlag fölött van még mindig a keret.
Persze, a liga átlag fölött van a keret, de lyukas keret, hiányposztok vannak, a játékosok minősége azért van liga átlag fölött, mert a ligának folyamatosan csökken a színvonala. Értem, hogy most is ugyanolyan sok pénzt fektetnek bele, mint amennyit régen belefektettek, és az a sok pénz most már kevesebbre elég, de ezzel együtt ez nem egy olyan keret, amire a top 3 elérésén kívül bármire menni lehet.
Jött ez az új hír, hogy jön Szilveszter Kolozsvára, igen, mint technikai igazgató.
Sportigazgatóként.
Tehát valószínűleg, hogy érkezek majd új játékosok. Olyan játékosok, akiket ő ismer, akiket ő tud idehozni.
Hát reméljük, olyan edző is jön.
Én azt gondolom, hogy...
Edzőt is gondolod, hogy hoz?
Hát én továbbra is azt mondom, hogy Mandolin nem éri meg a tavaszt. De miért hoznád ide? Most gondolj bele, a Pali ott játszott a Manchester United-be. Nyugat-Európába focizott. Olyan kapcsolatrendszere van, mint Romániában nagyon keveseknek. Valószínűleg Dan Petrescu-nak
sincs. Kap szabad kezet?
Nagy kérdés.
Nem tudom, hogy kap-e szabad kezet, de hogyha már azt megkérdezik tőle, hogy kik azok, akiket te ajánlanál, és ő körbe telefonál, és azt mondja, hogy van ez a portugál gyerek, aki a másodosztályban nagyon szépen építette fel a csapatát, felvitte a harmadból, és most ott vannak a kapuba, hogy belépjenek az első osztályba. Hozzuk előt, és megengedheti magának a CFR, ez már önmagában, ha csak tanácsot ad, sokkal jobb, mint az első gondolat, hogy hozzuk vissza Mandolinit.
Egyetértek. Épp erről beszéltünk Mikivel a múlt hetekben, hogy kellene egy kicsit kilépni ebből a körből, amiből a CFR általában edzőt választ, tehát hogy hozza folyamatosan ezeket a felmelegített edzőket, tehát hogy friss, ugyanazokat hozza vissza.
Igen, én nem akarok bulvárba belemenni, mert általában pletykákat nem szoktam mondani, amikor eljövök a tetőteraszba, de nekem az, hogy egy csapat így hoz 13 játékost, nekem ez azt mondja, hogy ott ügynököknek túl sok szava van a klubnál. Ez nem normális, ilyen nincs. És hogyha ezt az ügynök gárdát ki tudja takarítani a klub környékéről, fölöslegesen hoznak sok pénzért játékosok, mert aláírási díjat úgy is kell fizetni, még ha meg is bukik a játékos, pár hónapig a fizetést kell adni neki, és elveszi a helyet valakitől, aki tényleg joggal jöhetne oda. Hogyha ezt ki tudja takarítani, az megint nagyon sokat számít.
Van egy nagyon paradox helyzet. Ugye említette azt, hogy ez a CFR nem olyan jó, nem olyan értékes, mint a 19-es Sevillai csapatot hoztat fel. Én most egy kicsit visszalépek időbe. A CFR kerete ugye Zuma érkezésével megugrott 10 milliót, és jelen pillanatban 41,38 millió euróra becsülik, ami klubtörténeti rekord egyébként. Az előző klubtörténeti rekord az 40,20 millió a 2012-13-as szezonban, úgy, amikor ugye a CFR Manchestert vert a bajnok ligájában.
Hát igen, de az a 40 az most vagy 65 lenne.
60-70 lenne kb. Erről beszéltünk is a tegnap egyébként négy szem közt Csabával. A CFR-nél azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma, és te mondtad, hogy ki kell takarítani ezek az ügynök befolyást. A CFR-nél a legnagyobb probléma, hogy ugye a tulajdonos és a vezetőedző közötti szinten túl sok ember mozog. Mára, Biláskó, Zámfir, Kriszti Balázs, mindenki súdos a főnök fülébe, és a főnök hol erre, hol arra hallgatna. Ezért
a kommunikációban van egy ilyen brujás.
Nem, tehát... hanem az van, hogy mindig tanácsot meghallgatja, na ezért jött 13 játékos, amikor nagyjából 5-nek kellett volna jönnie.
És más posztokra, mint ahova kellett volna jönni.
Na ezért jött 13 új
akkor
játékos.
Az lenne a tragédia, hogyha idehoznák Szilvesztrit, és a többit is megtartanák. És továbbra is még több ember sugdosna a főnöknek a fülébe.
Igen, egyértelmű, hogy Szilvesztrinek, ha ide jön, akkor bizony, Csaba azt mondta, hogy már a tanácsai nagyon hasznosak lenne, csak akkor fogadja meg az őt. Hogy mondjam, az nem baj, ha több ember sugdos a füledbe, de nem kell minden tanácsot meghallgatni.
Jaj, persze, hogy nem.
Ez nagyon fontos. Mondom,
de elég lenne, mondanám, hogyha azt mondaná a tulajdonos, hogy Biláskóéknak, hogy mostantól Szilvesztrevel tárgyaltok. Mert nekem el tudjátok adni a rossz játékost, adjátok el neki. És neki nem fogjátok eladni. És
ne felejtsük el, te is mehetnél tanácsadónak.
Jó lenne.
Ugye ne felejtsük el, hogy például Márák és Zánfirkában játékos ügynökök voltak, ők maguk is. Tehát ezek az emberek a piacot egyébként nagyon-nagyon jól ismerik, és nem kizárható, ezek saját hasznukra is dolgoznak.
Honnan nem mondod.
Na, ugye. Tehát mondom, a CFN-nél ilyen például a játékos felesleg van, és jönnek a hírek, hogy nagyjából kit kell kiszórni, de például megint azon, és itt visszalépünk az edző kérdésre, Mandorlini, aki én azt gondolom, hogy válságmenedzsernek hozták, és semmi egyébnek, és szerintem a CFN gőzerűre keresi a következő edzőjét, és tényleg jól lenne, ha kiírna az ördögét. De hozzá egy portugál például, azt mondom, hogy egy jó likkettes edző a francia.
Hozzák vissza Bergódit, hozzák ide Bergódit.
Bergódit az ideális eset, Bergódit minden román csapatnak ideális eset abban a szempontból, hogy ő a fapados Ancelotti, aki igen, bármilyen kereszthez képes alkalmazkodni. Igen, a CFN-nek ilyen például az ilyen nagyon bő, nagyon sok ember által összeállított kereté, ez egy ilyen típusú edző volna az ideális, akik úgy alkalmazkodnak a csapatnak a keretéhez, és közben látjuk Mandorlinek, hogy olyan játékosok, akiről szabad szemmel látjuk, hogy rossz játékosok, hát elsőbb a Badamos és Krešić.
Schweiz.
Jó, a Schweiz az ifi szabály miatt játszik, tehát ott az készen pálya.
Hol? Igen. Az egy szellő, annak a teljes skillsetje, egy szellőnek a skillsetje. Nincs mit kellesen középpályán, úgyhogy védekező feladatokat lásson el, mert vissza kell lépni.
Alapvetően egyébként az egyetlen jó meccsét pont ebben a jobb oldali wingback pozícióban játszott, a bal szélben volt katasztrófa. Mandorlinivel ugye az, hogy jön ez a 3-5-2-es játékrendszer, ki fognak kerülni a CFN-nek a viszonylag jó szélsői, mind ki fognak kerülni a csapatból. Most nem Kamáráról beszélek, akik sérült, de egy Nkololó, alig fog lehetőséget adni, Kordi, akit most hoztak ebbe a pánik igazolás sorozatba, és a legjobban tűnik beváltnak az igazolások közül.
Nekem Nkololó játéka is többször tetszett, mint nem.
Igen. Tehát ezek a játékosok Mandorlin teljesen rendszeren kívüli játékosok lesznek. Nem fognak játszani, mert nem illenek az edző rendszerébe.
Hát jó, de most három védős rendszert hogy játszál szélsőkkel?
Igen, csak jelen pillanatban a CFL-nek nem tudom, hogy fejlően három védős rendszert kéne játszani.
Ha megnézzük a ligát, hogy milyen felállásokat játszanak a csapatok, akkor a 3-5-2 az, annak nagyon-nagyon működnie kellene, az az igazság. Mert rengetegen játsszák ezeket a fapados négy védős rendszereket, ahol nagyon könnyű a középpályán létszámfölényes szituációkat kialakítani akkor, hogyha te 3-5-2-t játszol, és ráadásul van két csatárod.
Igen, csak hogy a két csatárod az egyik Badamos, aki egy labdát nem tud levenni, akkor...
Nem, hát ott van a...
Gyorgevszki, igen, posztákit már árulják az úrnak ráadásul.
Ami... Jó, na, azt például nem adnám.
És az úrra terelődött a szó, azért itt a tényleg a finish előtt lépjük át a szal most, és nézzük meg, hogy Szabó mit fog teljesíteni. Egyelőre hát hozza a maga formáját, volt már az UNAK fergetegesen jó bajnoki kezdése, ez nem föltétlenül az a pillanat, de hogy látjátok-e, hogy ebből lesz még feljebb srófolt.
Én továbbra is egy nagyon jó edzőnek tartom.
De nem, hogy a csapat, tehát nyilván nem az.
Én azt gondolom, hogy a Szabónak a maga lassú kimért, lassú vízparton most stílusában idén is benne lesz a playoffban. Ugye tavaly ötödikek voltak, nagyjából valahol a román ligában jelen például az unokahely az 5-8. Hely között van, edző szinten kiemelkedik, úgy, hogy a Dinamo is egyébként kiemelkedik edző szinten Kopicsala ebből a nagyobban hasonló keretértékű csapatok közül. Szabó nagyon jól lemenedzselte azt, amikor az afrikai játékosai megpróbáltak fellázadni és követelni az eladásokat, ugye amikor Tiam minden ragadt meg egy nagy pénzt Szaúd-Arábiában, akkor inkább eladták a Fécsiszébének, hogy oké, el akarsz menni, akkor nem maradjál itt, de nem oda mész, ahova
te el akarsz menni,
és főleg nem ingyen, hanem ahova mi eladunk téged, és azt gondolom, hogy az egy nagyon jó bizniszt csinált Tiámmal, ugye csak 50 000 eurót kapott érte, de kapott egy fiatal 23 éves szélső cserébe, Gyorgicet, akiről tudjuk, hogy a Fécsiszébé túl nagy falt volt neki, hogy azt láttuk, hogy mind a két szélen tud játszani, Szabó egy ilyen fiatal játékos jól fel fog tudni majd építeni. Az UNAK most a Tiám és Blönsze távozásával az egyetlen posztja, ami nincs lekettőzve. Az a center poszt, ott Lukics nagyon egyedül van, ezért akarják valószínűleg posztolák itt, és akkor lenne két bólya centerük, akiket tudnának váltogatni, tehát akkor lenne két 1.93 fölötti rohadtú jól fejlő, hasonló stílusú csatáruk egyébként. Posztolák a jobb játékos, mert mezőnybe is tud, Lukics csak a kapu előtt létezik. Az UNAK az egyetlen probléma jelen pillanatban, hogy a sérült közép, hát egy azok is kezdnek már visszajönni. Tehát amikor Van der Werf is felépül, Sziszé már visszajött, akkor ez az ez teljes keret lesz, és én azt gondolom, hogy egy középmezőny tetején biztosan ott lesz. És mind a két korzsai csapat esetében azt gondolom, hogy nagyon keményen rá fognak húzni a kupára.
Még azért, mondtam, hogy utolsó, de azért az FK Csíkszeredet nem hagyhatjuk ki. Ott van
az erdélyi,
második, igen, második X-ét húzta be, innen már csak felfele van.
Hát most 7 meccs 2 pont onnan többnyire csak felfele szokott lenni.
De igen. Jó, most nem, tényleg nem poénkodni akartam, csak a reménykedés is van bennem, hogy nem az lesz, hogy beköszöntünk az élvonalba, és utána egy idény után már megint a széléről nézzük a fejleményeket.
Ezt azért nehéz megmondani, mert a Román Ligának a szabályrendszere miatt gyakorlatilag nem dől el a kieső kiléte nagyon-nagyon-nagyon sokáig. Tehát igen, most a Csíkszereda rosszul focizik, és még nem nyert meccset, és sok meccset veszít, és mit tudom én mi, de a valóság az, hogy akkor, amikor megfelezik a pontokat, hogyha addig egy vállalható szintre fel tudják vinni a csapatjátékát, akkor is lesz esélyük a bentmaradásra. Úgyhogy egyáltalán nem késtek le semmiről. Én egyébként fejlődést látok a játékukba.
Sőt, egy-egy meccsen belül is vannak olyan periódusok, amik egyértelműen jobb. Van olyan második félidős rész sáv, ahol azt mondom, hogy hoppá, mi van, mit ittak ezek a hidratáló szünetben.
Ez ilyen nemzeti ügy az ő bennmaradásuk, úgyhogy folyamatosan fogják kapni a támogatás segítséget Magyarországról, játékosok formájában
de is. Nem is rossz, tehát akármennyire nem szeretem Eppel Mártot, és akármennyire tartom a rossz magyar labdarúgásnak a szimbólumának, az az igazság, hogy Csíkszeredában szerintem be fog válni.
Ötöt
ugott a Voltárnak. Jó, meccs, mit tudom én, de akkor is helye van ott.
Igen, nagyon érdekes, én azt látom a Csíkszeredánál, hogy ők nagyon használták ki, amikor elmaradt a CFR elleni meccsük, és azt a 2 hetet, és azt nekem Írs Robert el is mondta, hogy ő nem szeretett volna halasztani a CFR-rel, mert pontosan tudja, hogy a saját játékos múltjából, az Európai Kupában játszó csapatok egy-két Európai Kupamecs között nem képesek koncentrálni azzal szinten a bajnokságra, és azt a meccset úgy érezte, hogy akkor ott augusztus elején elkapatja otthon a CFR-t, elmaradt október 16-án lesz ez a meccs, de a Csíkszereda azt a 2 hetet, hogy 2 hétig zavartanul készülhetett, nagyon jól kihasználta, igazából a Krajovalni meccstől, amit 2-1-re vesztettek el otthon, úgyhogy tényleg nem periódusaik voltak, jó periódusok voltak a meccsen belül, hanem az egész meccsen jól játszottak, Bótosányban is a meccs nagy részében jól játszottak, Galaccal végig jól játszottak, tehát ott azért volt egy nagyon erős 11-es gyanús eset, azt akár helyzetek, amelyen meg kellett volna nyerjék a Galacc elleni mérkőzést, tehát tényleg eljutott a Csíkszereda oda, hogy képes lehozni teljesen egészében vállalható szinten egy szuperligás mérkőzést. Innen már a következő lépés az, hogy tényleg jöjjenek az eredmények. Erre egyébként nagyon jó esélyük van abból a szempontból, hogy a következő meccs ugyan Fécsi CB, amivel valószínűleg ők sem számolnak, utána viszont jön a Metalo Globus, a másik nyeretlen újonc, és ha azt ott meg tudják verni, akkor azért megmutatják azt, hogy ebben a ligában nem mi vagyunk a leggyengébbek.
Ne viccelj, ebből a 2 meccsből 6 pont kell, hát nézd meg, a 13-at és a 16-at játszanak. Tehát. Na, hogyha viccet félretével, szerintem nagyon rosszkor jött a válogatott szünet a Csíkszeredának, mert hogyha a válogatott szünet előtt lett volna a Fécsi CB, akkor sokkal jobb.
Tehát, hogy most ebben a fordulóban játszottak, a Galacc helyett a Fécsi CB-re játszottak
igen,
volna?
Az jó lett volna, igen. A Fécsi CB teljesen kifacsarva, oké, bejutottak az Európa Liga szakaszába, meg minden, de ettől még az egy kifacsart történet lett volna.
Igen, és ugye megint történik a leépítés a csapatnál, a Fécsi CB-től jelen pillanatban több játékos távozott, mint érkezett, ez egyébként nagyon-nagyon ritka náluk, hogy ugye ráadásul most már Kirikes is parkolópályára került, ugye, mikor beszéltük, hogy lecserélték a CFR gól után 10 percen lecserélték, róla fejelte a gólt Djokovic, és Bekály kijelentette, hogy soha többet nem fog játszani. Egy ilyen játékost nem alázom meg azzal, hogy nyilvánosan lecserél, és vége sincs a meccsnek, soha már nyilatkozott éve, hogy ez az ember soha többet nem fog játszani. Miközben, ha van valaki, aki sokat tett ezzel a Fécsi CB-jel az elmúlt években, hogy az a Kirikes, aki meg játszott az Ajax és Valencia verő csapatokban, mielőtt külföldre igazolt. Tehát ez nem a mostani Olár Utanászi féle ficsúrok közé tartozik.
Hosszabbítást kéne kérjek majd a főszerkesztőtől ahhoz, hogy beleférjünk és mindent áttárgyaljunk, de egy dolgot azért így előrevetitek, hogy, és javasolom is nektek, megütötte a fülemet az, amit Csaba mondott, hogy az egyre inkább nívót vesztő román élvonal. Ezt majd egy külön tetőteraszon, mint jelenséget javasolnám, hogy járjuk majd körül, mert izgalmasnak tűnik szerintem, meg vitára is sarkallónak, és egyáltalán egy olyan pillanatnak, amikor ugye a folyamat mögé nézhetünk, nem föltétlenül az éppen aktuális eredmények, infók, fordulatok függvényében. Páfi Csaba Sándor, Boros Miklós, Moldován Árpád Zsolt, Rostás Péter István, és ez az óriási nagy közönség, aki itt volt körülöttünk, és figyelte ezt a műsort. Köszönjük a figyelmet. Tetőterasszal hétfőn, ugyanabban az időpontban, délután, 6 órás hírek után, itt a Kolozsvári Rádióban. A viszonthallásra.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.